Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban egy vendéggel egészülünk ki, itt lesz velünk Lakner Zoltán, akivel a kialakulóban lévő kétpárti versengésről fogunk beszélgetni. De hirdetném, hogy jövő héten nem lesz vétó, cserébe az amerikai választáshoz kapcsolódó adás folyammal készülünk, két hét múlva pedig folytatjuk az országjárást, Egerben találkozunk, részletek és jegyek a leírásban. Kezdünk! Sziasztok!
Szia! Szia, Kamilla!
Sziasztok!
Kezdjük azzal, hogy Magyar Péter március 15-én még úgy beszélt a formálódó politikai közösségéről, hogy ők lesznek a harmadik erő, az inga nyelve, de azóta ez a helyzet nagyon megváltozott, és a kommunikációja is, és itt beidéznék egy keddi posztját Magyar Péternek. Legyen mindenki számára világos, 2026-ban a Fidesz nevű állampártot csak egy az egyben lehet leváltani, de úgy le lehet. Aki 2026-ban nem a valódi kihívóra, a Tiszapátra voksol, az Orbán Viktor tartja hatalomban a szavazatával. Az igaz, hogy továbbra sem élünk egy olyan kétpárt rendszerben, mint amilyen mondjuk az amerikai, de azért jelentősen megváltozott a helyzet. Hogy látjátok, ez a változás, ez a fejfej melletti szituáció hozhat egy olyan típusú változást, hogy jobban átpolitizálódik a társadalom, és valahogy megélünk a politikai fantázia?
Hát ez legalább három kérdés. Sziasztok, és nagyon megtisztelő, hogy ismét itt lehetek. A politikai fantázia kifejezés, ez nekem nagyon tetszett már akkor is, amikor a szerkesztői adásmenetet láttam, és igazából én azt gondolom erről, hogy önmagában az meglódítja a politikai fantáziát, hogyha a változás elgondolhatóvá válik, elképzelhetővé válik egyáltalán. És ennek ilyen aprócska lokális jelei például azok, amikor már a 2024 júniusi önkormányzati választáson erről a Partizánnak volt külön műsora, olyan polgármester jelöltek, olyan civil csapatok indultak el, akik korábban is a saját településeiken éltek, részt vettek a közéletben, nem vették részt a politika formálásban, és egy napon úgy döntöttek, hogy akár a Tiszapárt svungját érzékelve, akár még azt megelőzően, de az adott politikai helyzettől megerősítést nyerve, hogy akkor egyrészt elszakadt a cérna, szembe kell menniük, és szembe mernek menni a Fidesszel, és találkoztak egy olyan felhajtó erővel, ami lehetővé tette, hogy sokan közülük polgármesterekké, önkormányzati képviselőkké váljanak. Én nem állítom azt, hogy ez ugyanaz a hangulat, mint ami volt, nem tudom, 88 és 90 között, tehát a bennem élő Unger Anna most elkezdené az MDF, nem is 88-87-től megalakuló helyi szervezettségét említeni, hogy valódi fórumot jelentette arra, hogy a legkülönbözőbb társadalmi csoportokhoz tartozó emberek találkozzanak, és politikáról tudjanak beszélgetni egymással, vagy Tamás Gáspár Miklós beszélt arról egy előadásában, talán máshol is írt róla, hogy volt egy időszak ebben a egy olyan két és fél éves időszakot, periódust jelöl meg, amikor egy olyan 1-1,5 millió ember folyamatosan politizált, valami olyasmit mondott, hogy kiderült, hogy okos az egész ország, hogy elképzeléseik vannak az embereknek arról, hogy hogyan kellene berendezni az életüket, hogy hogyan kellene a társadalmi együttélésnek az új formáit létrehozni, és aztán annak vannak különböző okai, hogy ez miért szűnik meg. Szóval szerintem nem tartunk nyilván itt, de az, hogy egyáltalán van egy ilyen, megint csak Unger Annát idézem, egy választói mozgalom, ami nagyon különböző, és ők szerintem tudják magukról, hogy nagyon különböző helyekről, mármint, hogy nagyon különböző gondolkodásmódokból érkező emberek elkezdtek politizálni, elkezdtek csinálni valamit. Szerintem ez önmagában egy változás, és az, hogy most nem egy harmadik erőről beszél Magyar Péter, hanem egy második erőről, egy kihívóról beszél, hát ez nagyjából eldőlt részben június 9-én, részben eldőlt azóta, tehát most akár hogyan olvassuk is a közvélemény kutatásokat, abban minden mérés megegyezik, hogy június 9-e óta a távolság csökken a Fidesz és a Tisza között, egy ilyen döntetlen körüli helyzet, statisztikai döntetlen, amiben most vagyunk, ez egy óriási változás, hogy a versengés visszatért, mindenki más az életéért küzd, majd nyilván beszélünk egy-két mondatot a többi pártról is, aztán, hogy ebből milyen rendszerváltó gondolatok fakadnak, talán ez is szóba jön ma. Én nem látom azt, hogy teljes egészében eldőlt volna, hogy a magyar társadalom egy tisztességesebb hatalomra, vagy egy versengő demokráciára vágyik, de ez lehet, hogy egy másik, vagy sok-sok másik adásnak a kérdése, de minden esetre az a hegemon szituáció, nem is annyira domináns, hegemon párti, a versengés nélkülöző, egyre inkább nélkülöző szituáció, ami 2022. áprilisa óta kialakult, az visszalendült egy versengő helyzetbe, és legalábbis kinyílt az a kérdés, hogy változhat-e a rendszer jelleges struktúrája 2026-ban. Ezt a kérdést föltenni sem lehetett egy évvel ezelőtt, vagy nem volt értelme föltenni.
De egyébként Bálint, hogyha azt mondjuk, hogy buborékokban élünk, és nehéz arról bármilyen pontos leírást adni, hogy megváltozott-e általánosan az ország állapota, a beletörődést, meg az unalmat felváltotta valami más, mégis mi az a lakmuszpapír, amin ezt le lehet mérni, és lehet azt mondani, hogy megváltozott egy típusú hangulat, vagy pedig nem?
Inkább az, hogy van egy politikai hangulatváltás, és mert Zoli is mondott, hogy egyetlen egy évvel ezelőtt arról beszélgetni, hogy versengő pártok lesznek egymással, és van kihívó, és akkor hogyan induljanak ezek el, hát egy ilyen, hogy mondjam, hát ilyen...
Delirium.
Delirium, vagy ilyen nagyon furán néztek ránk emberek, amikor mi erről valaha is beszélgettünk, nem csak a nyilvánosság előtt, de azért mégiscsak valamilyen ilyen szempontból ez lett. Ez már ad egyébként egy elképesztő ilyen felemelő észre egy csomó ember számára, amit mondtál, hogy szerintem sokkal több ember kezdett politikával aktívan foglalkozni újra, mint korábban, ez látszik a mi nézettségünkön is, meg látszik egyébként az egész kínálati helyre, mennyi helyre lehet politikával, vagy mennyi helyre lehet politikával foglalkozni, az egyik. A másik, ami az, hogy az emberek elkezdtek valamiben reménykedni, és elkezdték elhinni, hogy ez lehetséges ez. És ez nem csak abban látszik, hogy van egy kicsit ilyen szabadabb hangulat a beszélgetéseknek, hanem abból is látszik, hogy például, ami nálunk is megjelent 21-es kutatói adat, hogy az emberek jobban hisznek már abban, hiba határon belül, tény, de jobban hisznek abban, hogy Magyar Péternek a kormánya jobban tudja kezelni ez egyébként borzasztó állapotban lévő gazdaságot. Hát ez is példátlan ilyen szempontból. A harmadik az, hogy elkezdődött egyfajta ilyen sasszézás. Sasszézás a vidéki településeken is, abban, hogy nem annyira, hogy mondjam, nem olyan acélos és olyan elképesztő büszke mindenki azért, hogy ő fideszes politikus például, tehát hogy inkább most jobban letakarja a fideszes logót az akkóján, amikor éppen helyi ügyekről van szó. Én járom az országot, sok helyen beszélhetek emberekkel, és egy ilyen látszik. És ami szerintem a legfontosabb, az, hogy a gazdasági élet szereplői közül két irány kezdett el elindulni. Az egyik az, hogy akik nem a legközvetlenebb Orbán rendszernek a nyertesei, lásd család és hozzá kapcsolt vállalkozások, azok úgy lassanként kezdik, hogy mondjam, hogy inkább elfelejtenék azt, hogy ők valaha is, hogy így ebbe a NERD, én ezt utálom ezt a kérdést, az Orbán rendszernek a gazdasági hodóvára voltak, és inkább, hogy már így hátrébb mennek, és a másik, ami itt egy nagyon kedves barátom mondott, de teljesen igaz, hogy az emberek nem akarnak már oda tartozni. És az a gazdasági életben ugye azért az egy jó lenyomatta az Orbán rendszernek, hiszen hogy az egész Orbán rendszer arról szólt, hogy a gazdaság milyen jól működik, tehát éppen ma jött ki az a hír, amikor ezt felvételt csináljuk, hogy technikai recesszió van az ország, és ez az kenőanyag, ez ugye leállt, és így elkezdett kicsit mindenki úgy hátrébb menni. Szerintem ez egy nagyon jó ilyen lakmuszpapírja a helyzetnek, és az is nagyon jó lakmuszpapírja, hogy az emberek elkezdtek azon gondolkodni, hogy amit egy évvel ezelőtt szinte senki nem akart, hogy szeretnék politikus lenni, hogy szeretnék tenni, elindulni választáson, egy évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy szeretnék elindulni, hát szegénykém, ez tök jó, nagyon jó, hogy ennyi erő van benned, de hát akkor amit fogsz kapni, ami egyébként fog is kapni, azt senkit nem kívánja, de most az ember azt mondja, hogy igen, fogok kapni, de lehet, hogy megéri. És szerintem ez a legfontosabb változás, hogy egy csomó ember elkezdte azt érezni, hogy lehet, hogy megéri neki a politikába beszállni, most nem anyagilag, hanem abban, amit berak energiát, az valamilyen módon, majd, valamilyen győzelemmel vissza fog majd kapni.
Akkor most egy kicsit menjünk vissza a múltba pár perc elejéig, és nézzünk meg egy bejátszót arról, hogy milyenek voltak akkor a mindennapok ebben az országban, amikor még több párti versengés jellemezte.
Itt van a stúdióban Veres János pénzügyminiszter úr és Varga Mihály volt pénzügyminiszter úr.
Vendégeim a stúdióban Horváth Csaba, Tarlós István, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt.
Most kapcsoljuk a helyszínt, ahonnan, mint azt a híradó elején már elmondtuk, élőben közvetítjük a jelenlegi és a volt miniszterelnök vitáját a gazdaság helyzetéről és Magyarország jövőjéről.
Ez még nem a kampány, hanem csak a bemelegítés. Országjáró politikai turnéra indult a héten Orbán Viktor, nem is akárhogyan. Gyalog, villamossal és vonattal, valamint két jó nagy bőröndel. Ez állítólag már része az új fideszes kampány stratégiának.
Azok is menjenek el szavazni, akik az első fordulóban nem voltak. Jelentette ki Gyurcsány Ferenc Berettyó Újfaluban.
37-32-es teljes népességen belüli szocialista vezetést mutattak a hónap közepén, és ahhoz képest most, így van, ahhoz képest most egy patthelyzetet mutatnak. Mondja csak.
Hogy ugyanakkor ezeket az adatokat úgy is lefordíthatjuk, hogy viszont egyik intézet sem mér Fidesz előnyt. Tehát igen, ahol hibahatáron belüli MSZP vezetés van. És még egy dolgot mondanék a közvéleménykutatók becsléseinek a megbízhatóságával kapcsolatosan. Ugye ez 4 évvel ezelőtt elég komoly visszhangot váltott ki, hogy mennyire nem sikerült pontosan prognosztizálni az eredményeket. Ugye a 4 évvel ezelőtti helyzettel összehasonlítva mostani azért sok tekintetben más, két tekintetben biztosan, egyrészt sokkal kevesebb a bizonytalan szavazó. Aha.
Azt most is elmondhatjuk, hogy kölcsönös reakciókényszerben vannak a pártok, és egyszerre tudja uralni a napirendet felváltva a Fidesz és a Tisza is, de azért az egy kicsit mégiscsak furcsa volt ebben a bejátszóban, ahogy láttuk Veres Jánost és Varga Mihályt vitatkozni. El tudjátok azt képzelni, hogy tényleg jelentőségteljes vitában a Fidesz komolyan leülne a Tisza képviselőivel?
Ez az én politikai fantáziámat meghaladja, ha erről szó volt. Azért volt érdekes, ezt hát több minden miatt érdekes volt látni ezt a bejátszót, de hogy azért volt talán ezt érdekes látni, mert hogy ugye mindig zajlik a vitavitája az elmúlt választásokon, és most egy ilyen revelatív dolog volt, hogy létrejött egy, hát vitának nem nevezném, de egy esemény, ahol ott volt a különböző pártoknak a listavezetői, meg a fideszi is, de hogy az egykor volt hétköznapokban tényleg nem csak arról volt szó, hogy van-e miniszterelnök jelölti vagy listavezetői vita, hanem a hétköznapok része volt az, hogy a reggeli tévéműsorokban, az esti tévéműsorokban, a Kossuth Rádió ütköző című műsorában, ami a Krónikát követte, ott leültek egymással, ellenérdekelt és különböző véleményeket képviselő felek, és a hétköznapok része volt, hogy ezek a politikai véleményütközések végbe mentek. Én most sem látom, hogy ide visszatérnénk. Az, hogy lehet, hogy ez az én, nem tudom, korlátoltságomról árulkodik, én kevésbé látom egy ilyen hatalmas újdonságnak azt, hogy időnként megáll a miniszterelnök most már, és akkor az újságíróknak mond néhány mondatot. Persze ez változás, de azért alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy az Orbán rendszer, használjuk ezt a kifejezést, egyetértek vele, természeténél, belső logikájánál fogva nem tud nem elnyomó és még elnyomóbb lenni. Tehát lehet, hogy a taktikai repertoár az változik. Lehet, hogy most azt gondolják, hogy miután a nyilvánosság szerkezete annyiból eltolódott, hogy létrejött ez a másik blokk, ebből adódóan annál nagyobb szükségük van arra, hogy behatoljanak olyan területekre is, ahova eddig nekik egyszer nem kellett bemenni, ahol nem kellett befolyásolni a véleményeket, hogy föltalálódik ismét talán az a bizonytalan szavazó, aki ha nem is 22-ben, vagy éppen akár 22-ben, vagy azt megelőzem, valaha egyszer-kétszer szavazott a Fideszre, és most gondolkozik azon,
hogy... Ez segít az, hogy menet közben valahol leáll a Telex újságírójának odavetve egy félmondatot?
Hát az, hogy jelen van abban a térben, és mond valamit, az lehet egy megfontolás ereje. Őszintén szóval nekem azért mélységes kételjeim vannak azzal kapcsolatosan, és ilyen értelemben ez egy reakció, és valójában azt akarom főként mondani, hogy hát válaszokat keresnek, hogy hogyan lehet ebben az új helyzetben lépéseket tenni. Szóval nekem nagyon komoly kételjeim vannak azzal kapcsolatban, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy ezentúl meg kell nyerni a szakpolitikai vitákat, és akkor oda küldi Takács Pétert, aki leteremti az ellenzéki polgármestereket, hogy ők hosszabbítják meg a várólistákat a saját településeiken, ami túl azon, hogy nem igaz, még hülyeség is lenne, hogy ilyeneket csinálnának az ellenzéki polgármesterek. Tehát szerintem itt vannak megnyerhetetlen viták, de mondjuk az, hogy az egészségügyből lett egy top téma, ez nem teszi lehetővé, hogy nem mondjanak semmit. Tehát szerintem ez inkább már a kényszerhelyzetnek a jele, és kicsit ez a 2014-15-ös szituációra emlékeztet engem, amikor ugye a netadós tüntetések és a menekült válságnak a politikai narratívává alakítása között azért eltelt 1/2 év. Szóval ez nem úgy volt, hogy kijött a rezsicsökkentésből a Fidesz és bement a migrációs krízisbe, ott eltelt 1/2 év, 6-8 hónap, miközben egyébként elvesztették a 2/3-ukat, ameddig föltalálódott egy újabb narratív, és addig egy ilyen próbálkozás volt, és sikertelen próbálkozások voltak. Tehát ez, hogy magatartást váltanak, az nem, az nem egy belső szándékból következik, hanem ez egy helyzetre adott reakció, és én nem is gondolom egyébként, tehát most volt szerencsétek műsort csinálni, ugye az október 23-i beszédről, én nem látom azt, hogy a Fideszben ezeket a válaszokat megtalálták volna egyelőre, pillanatnyilag ezért gondolhatjuk azt, hogy nyitva van továbbra is a lehetőség ablaka, a versengés az zajlik, és ameddig a Fidesz ezt a fonalat nem tudja elkapni, és talán majd beszélünk arról, hogy ennek vannak rendszerokai, Válint már utalt erre, hogy ez nem csak taktikai problémákat jelent, hanem itt az alapoknak a megrepedéséről van szó. Hát ameddig erre nincs válasz, nem lesz egy fantasztikus évünk 2025-ben, és már január 1-től beindul a gazdaság, mint ezt jól tudjuk, most még megint recesszió van, Istenem. Szóval ameddig ez nem fog bekövetkezni, már pedig egyáltalán nem biztos, hogy bekövetkezik, addig a versengés, és a versengés újra megjelenésének az élménye lesz a legfontosabb tapasztalata szerintem a magyar társadalomnak, ha a politikai térre ránéz.
Szerintem sem lesznek ilyen szakpolitikai viták, tehát hogy lesznek valami ilyen nímelten, de egyszerűen szerintem az Orbán rendszer nem képes erre már. Tehát, hogy az a fajta, amiből ők kiindultak, az az, hogy Orbán utoljára 2006-ban vitázott Gyurcsány Ferenccel, ugye akkor azt elvesztette ezt a választást, ugye ez most már lassan azért 18 évvel ezelőtt volt, és 14 éve, most már lassan a 14 évek a végén vagyunk az Orbán rendszerek a kormányzásában, ami nem arra van teremtve, hogy ő vitázon bárkivel. Tehát Orbán Viktor a legszívesebben külföldi újságírókkal szeret vitázni, meg zárt ajtók mögött a tanácsban lévő emberekkel, meg hogyha meg arról van szó, akkor meg egy jól megkonstruált világban replikázni a közepesen tehetséges ellenzéki politikusokkal a parlamentbe. De abban, hogy az egész rendszerről elkezdjünk vitatkozni, én ezt nagyon nem látom, egyszerűen nem látom benne szerintem az intellektuális megújulási képességet ebben, azért mégiscsak van egy 14 évnyi beragadás, szerintem most, amit látunk, az, amit is sokat beszéltünk a videóban, de tényleg most nagyon durván látszik, hogy nem találják egyrészt fogást, kettő, nem találják, hogy hogyan lehetne megoldani az egyébként saját magától okozott problémákat, gazdasági problémákat, és az, hogy eltűntek azok az emberek Orbán Viktor körül, szépen csöndben, meg néha hangosan, akik egyrészt kihívói voltak, és ezzel a kihívóként tudták őt inspirálni, tehát volt egyfajta ilyen vitarendszer, vagy vitahelyzet, plusz azok, akik valami intellektuális színvonalat képviseltek a kormányzásban, az összes le lett építve, nagyon kevés olyan ember van, aki nem teljesen hűségesküvel van ott a kormányzás körül, és a nagy részük azok az Orbánnak, az akadnak a végrehajtói, hivatalos végrehajtói. Illetve van egy olyan részük, ugye már sokszor beszélgettünk Orbán Balázsról, aki megszállítja neki az ilyen
huszárvágásokat,
huszárvágás, meg konnektivitást, meg harmadik világháború elkerülési taktikákat. De az, hogy most egy ilyen nagy változást legyen, én ezt most nem érzem, nem becsülöm egyáltalán le őket, képesek voltak ebből más sokszor kijönni, de abból azért kevésbé, hogy ami van így beszél rájuk nézve, azokból most egyszerre sokkal több jelent meg így, ahogy mondjam, így az égen, és ez egy kicsit nehezebb feladat, és ők is kicsit lassabban mozognak, és nincsen annyira kik kell mozogni. Ugye azért mégis egy legalább három ember eltűnt körülöttük, akik képesek voltak politikai vitákba egyébként menni, és én azt érzem, az egész, amit mondtál az 56-os beszédből is, hogy egyelőre nem az van, hogy akkor, amit a Köcsén mondott, hogy akkor lesznek szakpolitikai viták, ez is csak egy ilyen bedobott kérdés volt, hanem továbbra is ugyanaz a félelemkeltés, ellenségképzés, mi is ők, bábkormány, külföldről finanszírozott harmadik világháború, CIA, tehát ugye lényeg, igen, ez az eszközpark, ugye ez Magyarországon egy bevett eszközpark, szóval hogyha az 50-es éveknek a Truman ennek örül című plakátjait nézzük, ugye csak a fiatalabb, vagy nálunk is fiatalabb nézőknek, nem éltünk egyikünk se, szóval az volt akkor a mondás, hogy ha valaki elkésik a munkahelyéről, akkor örül Truman, mert akkor legalábbis az imperialisták akkor újra tort ülnek, hogy valaki nem rakta be reggel 8-kor a munkahelyére a lábát. Szóval kb. Ez a szinte vagyunk újra, és hogy ez aztán tud-e elegendő embert újra aktivizálni, hát ebben most azért van kétségem. A második, vagy nem tudom hányadik dolog, az, hogy arra sem volt ez a rendszer kitalálva, hogy van egy olyan kihívó, aki egyesíti, vagy próbálja egyesíteni az összes elégedetlent egybe. Ugye 14-ben volt több elégedetlen volt az Orbán rendszerrel szemben, csak legalább három pártnál volt, az MSZP-nél, a Jobbiknál, meg talán az LMP-nél, és ezért nem adottak össze a szavazatok, vagy nem indultak együtt, és ezért egyébként így tudott nyerni. Többen szavaztak volna, többen szavaztak az Orbán rendszer ellen, mint amint mellett, de mégis kétharmaduk lett. És az utolsó gondolat ebben, amit meg nagyon nehéz megtanulni, szóval a mi nézőnek a nagy része fiatal, 30 körüli, és ők nem is tudják azt, hogy volt Magyarországon más, mint Orbán rendszer. Mert 14 éve ezelőtt, mert mi is, nekünk is, te nagyon jól néztél ki akkor is, Zoli, de meg akkor, de hogy érted, de hogy az a többiek azért nem tudták azt, hogy mi, hogy, tehát ebben szocializálódtak. Nincs se a horizontjukon az, hogy vannak viták, vagy amit mondasz, hogy reggeli műsorokban egymással vitatkoznak politikusok, és nem az, hogy nem tudom, az M1-en mondja fel valaki éppen az aktuális, nem tudom, harmadik, negyedik világháborús helyzetet, és azt, és a politikai fantázia, azt nehéz elképzelni, hogy ez nem ez a normalitás. És szerintem ez a legnehezebb dolga mindenkinek, hogy annyira beleéltünk magunkat az Orbán rendszerbe, annyira átvettük egy csomó mindent, amit ők a világot akarják láttatni, ahogy ők elmagyarázzák, hogy milyen például egy demokrácia, vagy milyen például a közélet, hogy ebből az ő általuk lévő buborékból kell kitörni valahogy, baromi nehéz, vagy tényleg a Matrix ilyen szempontból, hogy ez nem az a valóság, nem erre jött létre egyébként Magyarországon a köztársaság, nem ezt szeretnénk, nem ennek van többsége, hanem egyszerűen az van, hogy ez így ránk van így rakva, és nem volt soha elég ereje az ellenzéknek abból, hogy ebből kimásszon. Nem tudom, hogy most van elég, de most legalább a lehetősége megvan, hogy kimászhat. De ehhez az is kell, hogy az emberek például azt lássák, hogy nem mindig volt ez így. Tehát nem azt kell elfogadni alapnak, hogy az M1 olyan, amilyen. Nem azt kell elfogadni alapnak, hogy a miniszterelnök, amikor valaki egy szituációban van, akkor a fél országot lehazárózza. Tehát nem ez a normális.
De egyébként nem tagadva azt, hogy a politikai rendszernek a következménye az, hogy nincsenek ilyen szakpolitikai viták, azért...
Politikai vita sincs, nem csak szakpolitikai vita.
Igen, de azért a média logikája is nagyon megváltozott, meg a média érdeke is nagyon megváltozott az elmúlt évtizedekben, és az, hogy mire van figyelem, az lehet, hogy ellenérdeke annak, hogy egy vita ne egy showműsorként legyen megjelenítve.
Mondj egyszerűen, bocs.
Igen, csak kihasználva, hogy ez ilyen akkor veterán találkozó, szóval, hogy mi még láttuk a 2010 előtti világot. Persze, van egy média logika, ami nyilván nem abba az irányba löki a hírértéket, hogy a, nem tudom, a súlyponti kórházak elhelyezkedését kell egymással megvitatni, de azért a 2006 és 10 közötti időszakban a vizitdíjról, az egészségügyi reformról, privatizációról, nem privatizációról, tandíjról, hát azért vasút, szakpolitikai vasútszárnyvonalak, hát ezek szakpolitikai kérdések, és nyilván egy politikai térben zajlott róluk vita, valamilyen politikai narratíva keretezte azt, ahogyan a szereplők erről szólnak, bokros csomag, hogy még régebbi dolgot mondjak, családi pótlék, alanyi jogúságának megszüntetése. Hát ezek szakpolitikai kérdések, amelyekről, megint mondom, nyilván politikai narratívákon belül, de vita folyt, és vita folyt arról, hogy mi mennyi, hogyan kellene ezt az egész dolgot valamiképpen elrendezni. Valójában ugye a 2010-es években, és én azt gondolom, hogy talán főként 2014 után ezek a fajta viták is lényegében megszűntek, ahogyan a szakpolitikáknak, és igen, azt gondolom igazam a Bálintnak abban, hogy ez ilyen megszokottá vált, hogy nem így politizálunk, ugye az életmódunkat megvédjük, életünket megvédjük, migrációtól, háborútól, ilyen dolgokról van szó, hamis vagy kevésbé hamis módokon, és ezek a szakpolitikai kérdések, amelyek hétköznapi dolgok. Tehát ezek nem arról van szó, hogy itt egyetemi tanszéken ülnek emberek, és akkor törik a fejükkel. Tehát az, hogy lehet-e időpontot kapni egy vizsgálat, az egy teljesen hétköznapi dolog, és az következik más dolgokból, hogy elvisz a vonat oda, ahova én el szeretnék jutni. Ez teljesen hétköznapi dolog. Ezekről lehetne szakpolitikai vitákat, és ezeken keresztül politikai vitákat folytatni, de ugye a rendszer úgy működik, hogy nincs benne szakpolitika, hanem hát kommunikációs projektek futnak, amelyek időnként föl vannak díszítve valamilyen szakpolitikainak látszó elemmel, de valójában előbb van meg egy politikai eredmény, ami előre ki van tűzve, amihez hozzágyártják azt, hogy hogyan legyen annak költségvetési háttere, vagy milyen szakpolitikai elem illeszkedik hozzá.
Azért rákérdeznék arra, hogy vannak-e frakcióharcok a Fideszben, És azért kérdeznék rá, mert Csizmadi Ervin írja azt a legutóbbi kötetében, hogy egy domináns párt bukásához egyszerre van szükség több elemre, a kormányzási kompetenciába vetett hit elvesztésére, a vezetői hitelesség megkopására, a pártegység elvesztésére, a korrupciós ügyek és a botrányokra, a kormányzati ideológia kifáradására és az ellenzék megújulására. Ezek közül több olyan van, ami fennáll már a Fidesznél, vagy ami elérhető a Tisza számára, de én a frakcióharcokat, vagy a pártegységnek a megborulását nem látom. Ti hogy vagytok ezzel? Ez egy elérhető feltétel?
Hát erre van egy rövid, meg egy hosszú válasz. A rövidebb verzió az az, hogy egy kormányzó pár belső egységének a megroppanása az pont abból következik, ha a többi feltétel teljesül. Tehát én nagyon sok olyan ilyen sajtóbeli találgatásra emlékszem az elmúlt másfél évtizedből, ami arról szólt, hogy Orbán Viktor visszavonul-e meg, nem tudom, milyen utódlási harc, és mindig azon gondolkodtam, hogy de egyébként az N plusz egyedik kétharmad után, szóval miért történne ez meg? Tehát ez nem ilyenkor szokott bekövetkezni, hanem akkor, amikor kudarcok érnek egy politikai erőt, egy politikai tábort, egy politikai oldalt, egy országot megszervező ilyen hegemon pártot, és ha úgy látják, hogy ez nem folytatható, ha már nem olyan jó oda tartozni, ahogyan mondta a Válint, akkor elkezdődhetnek olyan belső viták, lehetnek olyan repedések, amelyeket idő után akár láthat is a nyilvánosság. De kicsit, ha már így akkor a Csizmadi Ervin pontjait fölosztat, hadd tágítsam ki a kérdést, mert, vagy hát igen, a választ, a kérdést meg a választ is, szóval, hogy hogy milyen feltételei vannak a most fönnálló hatalom megrendülésének, erre például a Bálintnak vannak pontjai. Országzászló volt a Magyari Péterrel közös műsorotok, de egyébként Juhász Attila is nagyon hasonló következtetésre jutott. Tehát, hogy a gazdasági prosperitás, a stabilitás, nem azt szeretik az emberek, hogy a Fidesz mindig megnyeri a választást, hanem hogy az életük stabil, és hogyha el tudja hitetni egy politikai erő, hogy az ő hatalmas stabilitása jelenti az én hétköznapjaim stabilitását, akkor én ennek leszek a híve, és őrá fogok szavazni, illetve hát az alternatíva hiány, megint csak ott tartunk, a politikai fantázia, az elgondolhatóság. És most az a helyzet, hogy ugye a prosperitással már elég rosszul állunk egy ideje, tehát két éve zajlik egy olyan megszorítás, amiközben nem jön helyre a költségvetés. Mm. Szóval ez azért egy világszabadalom. Tehát stagflációt tudtak csinálni országok másút is, de hogy úgy csinálni megszorítás, hogy közben ugyanakkor marad a hiány, ez egy különleges teljesítmény, kétségtelen. Most nem mondom végig, az alternatív hiány egyértelmű. A stabilitásról hadd mondjak egy mondatot, mert ugye Szobrozta Bálint a 21 kutatóközpont kutatásának azt az elemét, hogy 51-49 a megoszlása tekintetben, hogy ki tartaná jobbnak Orbán Viktor kormányzását és ki Magyar Péterét, és Magyar Péter meg 52-48-ra vezet ebben a kutatásban abban, hogy a gazdaságot jobban kezelnie, mint Orbán Viktor. Ez megint csak azt mondom, ez statisztikai döntetlen, de ugye statisztikai döntetlen egy 35 éve a politikában lévő, hosszabb ideje miniszterelnökséget betöltő, Tisza Kálmánnál hosszabb ideje miniszterelnökséget betöltő miniszterelnök, és egy olyan politikus között, aki 6-8 hónapja van benne a magyar politikában. Számomra ezek az adatok arról árulkodnak, hogy a stabilitás garantálójának a pozíciója rendült meg. Nyilván nem 100-0-nak kéne ennek lennie, mert mindig is volt Orbán Viktornak ellenzéke, meg voltak ellenzői, de hogy fele-fele legyen, hát, és persze nézzünk meg más hasonló kutatásokat, legyenek másféle kérdések, de ez a szám adat, ez azért egybevág azzal, amit látunk a június 9-i választáson, az azóta zajló folyamatokat illetően, és hát amit tudunk, hogy zajlik az országban 2022 nyara óta, van egy gazdasági válság, van egy lefulladása a gazdasági teljesítmények, mindezt úgy, hogy közben a kormány állandóan arról beszél, hogy most már holnap tényleg beindítja. Tehát láthatóan semmilyen terv nincsen, hanem ilyen bedobott szavak vannak, ilyen nagyszájú óbigatások vannak, tényleg nem tudok más mondani arról, hogy ők mi mindent csinálnak. Most lepleződik le szerintem az, hogy a 2010-es évek gazdasági prosperitása az a legnagyobb részben külső körülményeken múlt, a kormány meg elhitte, hogy ő csinálta, és most ugyanazokat a gombokat nyomogatja a kapcsolótáblán, amelyeket nyomogatott a 2010-es években is, de nem attól volt prosperitás. És hogyha ezt nem tudja ezt az állapotot visszahozni Orbán Viktor, és nem tud egy olyan gazdasági kormányzást, szakpolitika, ami a működtetést és a hétköznapi életek megjavítását, megjavíthatóságát próbálja nyújtani, akkor ez a politikai krízis helyzet, vagy inkább azt mondanám, hogy akkor ez a versengés az ő szempontjukból egy politikai krízis helyzetté fajulhat. És akkor onnantól kezdve az már egy következő szakasz, hogy jelentkeznek és hogyan jelentkeznek, mondjuk Fideszen belüli rivalizálások. Én ezt nem feltétlenül úgy képzelem el, hogy és akkor egy napon, nem tudom, egy év múlva beszélgetünk, akkor azt látjuk, hogy Kocsis Máté kilépett a Fideszből, szóval én ezt nem így gondolom, de hogy azok a klientúrának az a része, amelyik valamilyen gazdasági előnyt, nem a top része a klientúrának el tudott könyvelni azért, mert része volt mondjuk a cirkuláló uniós pénzek elosztásának, és a, nem tudom, a hatodik grádicson nála is volt pénz, ők már most is érzik, hogy nincs pénz, ez a lojalitásukat is csökkenti, az egy politikai kérdés, hogy az ő lojalitásukat hogy lehet fönntartani úgy, hogy továbbra sem lesz pénz, ugye a nem tudom, az akkumulátorgyár beruházások pénzét, azt nem lehet elosztani, a gép sor ér 3000 milliárd forintot, nem annyi pénz jön be az országba, amit szét lehet teríteni, tehát ezek teljesen más típusú pénzek, amelyek most beáramolnak az országba. És akkor ennek lehet politikai következménye, hogy beszédesebbekké válnak különböző pályázatokat, illetően elkezdenek nem aláírni papírokat, amelyeket addig aláírtak, mert úgy gondolják, hogy hát lehet, hogy ezt nem úsznák meg egy következő választást követően. Tehát én inkább ilyenekre gondolnék, és kevésbé azt látom, hogy majd egymásnak ütköznek, nem tudom, a Fidesz elnökségi ülésén tényleg hangos kiabálás fog kihallatszani az ajtók mögül, de ezek a fázisok egyáltalán akkor tudnak elindulni, hogyha ez a megroppanása, vagy legalábbis ezeknek a hatalmi pilléreknek a megbillenése az megtörténik, és szerintem itt azért tartunk ennél az első fázisnál.
Hát minden másnak előbb kell teljesülni.
Hát szerintem igen.
Kicsit másképp látom, bocs, hogy vitatkoztak ezzel, szerintem van egy csomó olyan dolog, ami már most látszik. Tehát egyrészt az, hogy volt ugye ez, amit beszéltünk itt róla, hogy a gazdasági elnyitás hogyan működik Magyarországon, ugye van a Matolcsi, Nagy Márton, Varga Mihály törés, hát azért az eléggé ez, hogy valahogy ott azért nagyon fura dolgok történnek. A másik az, hogy látszik, hogy van egy ugye Gulyás Gergely, mint névleges kancellária miniszter, és a többiek között, így akkor most Rogán Antal az, vagy Lázár János az, vagy Pintér Sándor az, akkor vagy olyan, hogy a Pintér Sándor és a Rogán Antal közötti.
Ugye ez azért egy régi dolog.
Régi dolog, de ugye azért ennek a 22 után azért vett egy elég erőteljes másik szintre lépett. És akkor ez a, mit csak látunk. De az, amit szintén beszéltük, hogy példátlan módon kijött az a Direkt 36-nál, hogy vannak akkumulátor ellenzők a kormányban, volt azért ez ilyen korábban azért nem volt, hogy valaki megkérdőjelezte volna Orbán Viktornak az okát, hogy akkor most mi egy akkumulátor nemzet leszünk, jelentsen ez bármit. És akkor hogy menjek kicsit akkor lejjebb, amit mondtam még az elején. Szerintem az a frakciózás, ha ilyen jó kifejezéssel lehet élni, látszik, hogy azokon a településeken, ahol mondjuk a Tisza párt az EP választáson jó eredményt ért el, hogy a Fidesz ért el kevésbé jó eredményt, ott elkezdődik a politika fantáziának a beindulása, hogy vajon mindig itt leszek ebbe az állapotban, mint hogy most a fideszes politikusként mondok. Mennyire hiszek még a saját magam pártjának az ideológiájába? Elhiszem azt, hogy Orbán Viktor tényleg egy ilyen lovon véd be minket a harmadik világháborútól, vagy csak azt látjuk, hogy igazából a főnök valahogy beleszeretett a világpolitikai szereplésbe, és itthon hagyta az országot hát magára.
És
nem a mi ügyeinkkel beszél, hanem inkább Grúziába, vagy most újkori nevén Georgiába látogat, és ott, hogy mit csinál, azt csak a jóisten meg szerintem Vlagyimir Putyin tudja, így ketten, és hogy magára hagyta egy sok szinten a saját embereit. Most azok azért elkezdenek majd fantáziálni, hogy azért vajon én szeretnék 5 év múlva is, vagy mi lesz 5 év múlva, mi lesz 10 év múlva. Ez egyik a másik, amit szerintem mondtál, Zoli, és az nagyon fontos. Hogyha képes lenne arra az Orbán rendszer ellenzéke az bemutatni, hogy figyelj ide, nem tudom, Pest megyei kormányhivatal vezetője, amit mondjuk műveltél a Gödi ügyben, vagy az, hogy van egy gyár Magyarországon, hogy a Samsungnak van ott Gödön egy hatalmas akkumulátorgyára, és ugye tegnapi hír, hogy 5 hónapig volt mindenfajta működési engedély nélkül, és így üzemelt. Na most nem kell hozzá a bezzeg nyugatra menni, bárhol a világon, bárhol azt mondjuk, azért inkább azért, hogy
hát mondjam. Van jogrendszer,
működő jogrendszer. Van jogrendszer, az, hogy egy gyár 5 hónapig engedély nélkül üzemel, az, hát aki azt megadta, annak a lehetőségét, azért az mindenhol a világon valami fajta börtönbüntetése jár. És hogy vajon elkezd azon gondolkodni az ügyintéző, a főosztályvezető, az osztályvezető, hogy valami eddig ment, hogy mindenre rá a pecsétet, hogy az ő menjen, hagyd menjen, az ő neve van ott, és hogyha ez a rendszer az ő, hogy mondjam, elévülési időn belül ér véget, akkor abból lehet probléma, és szerintem egy csomó ember van a kormányzatban, akik nem elhivatott, nem megrögzött Orbán Viktor hívők, hanem rendes, tisztességes köztisztviselők, egy részük, akik például most már háromszor átgondolják, hogy vajon mindent alá kell írni, ami mondjuk felülről jön kérés. És szerintem egy óriási változás, mert 5 évvel ezelőtt, vagy de bocsánat, de hogy is, 1 évvel ezelőtt is nem voltak ilyen kérdések. És az a kérdés, hogy ez tud-e egy szintet lépni, és mondjuk van-e olyan, hogy akik már nyíltan megtagadják azt, hogy ilyen dolgokban például részt vegyenek, hogy például visszatérjünk abba a normalitásba, hogy egyébként a hivataloknak az a feladata, hogy az embereket védjék a polgárokat. Tehát ha valaki szórakozik egy engedéllyel mondjuk a Gödnél, azok az embereket árulja el, akinek a védelmére esküdtek fel. És nem arra esküdtek fel, hogy a kormánynak a gazdasági programját végrehajtsák, az egy dolog, hanem az elsődleges szempont az, hogy az embereket védjék. És az a fajta bizalomvesztés, ami egyébként Magyarországon zajlik, nem volt soha magas, hogy milyen mondhat, volt a kormányzattal szemben, hogy akkor tényleg ők minket képviselnek, vagy nem, de az, ami most történik az elmúlt 1-2 évben, hogy tényleg nincs szerintem olyan fideszes szavazó sem, aki azt gondolja, hogy mondjuk a környezetvédelmi törvények és szabályok betartását valóban megteszi az aktuális kormányhivatal, mert azt gondolja, hogy hát nyilván nem, azt szerintem egy példátlan állapot, és ezek, hogyha össze vannak adva, azzal, amit mondtatok, vagy amiket a Csizmadia is mondott meg, hogy mi is mondtunk, hogy a kormányzásba vetett hit múlik el, és az, hogy Orbán Viktor valójában, ugye neki mi az egyik legfontosabb, bocsánat, mitológiája, hogy ő bármit is tesz, azt mindig a magyar népért teszi. Amikor liberális volt akkor is, amikor konzervatív, akkor is, amikor ilyen szélsőbb, konzervatív, akkor is, de mindig a magyar nép érdekében cselekszik.
És nem biztos, hogy mindent tökéletesen csinál, de itt lesz velünk.
De itt lesz velünk. Na most ezek a kérdések az, hogy ő kim van Grúziában, és közben az emberek azt gondolják, hogy nem védi meg őket a különböző ipari szennyezéstől. Na ezeket hiszem egy iszhatosan erős elegy, amit ha nincsen kihívó, akkor ez megint megy bele a semmibe, de ha van kihívó, akkor ebből lehet politikát csinálni. És az a kérdés, amikor korábban nem voltak például az, hogy nincsen környezetvédelmi Magyarországon, hogy Orbán Viktor tényleg a saját döntésével beszántotta a Környezetvédelmi Minisztériumot 2010-ben, először lett államtitkárság, aztán most már nem tudom, összevont államtitkárság, nem tudom megmondani, hogy ezért a felelős, valahol biztos az Agrárminisztérium környékén van, de azért az egy furcsa helyzet, nem, hogy 2024-ben nincsen egy környezetvédelmért felelős egy ember, aki lesz, hogy ő az ember, aki értetek van, és titeket megvéd, és nem egy úri huncutság ez, hanem egy valóság.
De akkor beszéljünk a kihívóról, mert ezek a szempontok arról szóltak, hogy a domináns párt szempontjából minek kell teljesülnie ahhoz, hogy összeomoljon a rendszer. Ugye a kihívó kapcsán már többször beszéltünk arról, hogy a kormányzó képesség látszatát meg kell teremteni, de általában technikai oldalról beszéltünk erről. Tudtok erről egy kicsit bővebben beszélni, hogy mit jelent a kormányzó képesség látszatának a megteremtése valójában?
Hát van technikai oldala is, persze. De nyilván politizálni is kell. Szóval abból a megközelítésből tudnék erről, vagy próbálnék erről mondani pár dolgot, hogy szerintem mire kéne felkészülni. Tehát, hogyha bekövetkezne egy bármikori kormányváltás, ami nem tud nagyon más lenni szerintem, mint valamilyen rendszerváltó ambícióval elkezdődő kormányzás, ez nagyon fontos, akkor miket kéne produkálni, vagy miket kéne teljesíteni. Az egyik az, ami lehet, hogy borzaszt unalmas, de amellett szeretnék érvelni, hogy ez nem egy ilyen liberális, jogelméleti lilaság, tehát valamiféle jogállami helyreállításról muszáj beszélni. És ha valakit nem érdekel ennek az elvi része, akkor pusztán azt ajánlom a figyelmébe, hogyha egyszerűen nem tudja az új kormány, az új parlament használni a jogrendszert, akkor nem úgy végrehajtani nem fogja tudni a döntéseit, döntéseket sem fog tudni hozni. Itt még rosszabb a helyzet, mint Lengyelországban. A Kaczyńskiék is megcsinálták a maguk kis ügyeit, tehát ők egyszerűen alkotmányozó többség hiány, létrehoztak párhuzamos intézményeket, és most azokat kerülgetik a Tuskék, mert fizikai valójukban léteznek azok az intézmények, amelyeket létrehoztak, de hát itt alaptörvényi védettség övez egy csomó személyt, egy csomó intézményt, illetve egy csomó korábban meghozott döntést. Erre megoldást kell találni, lehet, hogy érdemes akár a vétóban is erről beszélni. Ezek soha nem váltak aktuálissá, mert nem jutott el oda senki. Ugye, ha nincs kétharmad, tehát ha nem kétharmados váltás van, akkor az egy különösen fontos kérdés, még a kétharmad sem old meg minden talán egy lépésben. Lábjegyzetként hozzáteszem, hogy engem például borzasztóan érdekel az is, hogy mondjuk, ha 2026-ban, tegyük fel, váltás lenne, akkor vajon különleges jogrendben, vagy anélkül adná át az országot? Az Orbán kormány. Igen, de vajon melyik az a pont, amikor visszaszippantja, tehát a választás napja?
Másnap.
Oké. Jó, szóval ez egy érdekes, ez mindenképpen egy érdekes kérdés. A második dolog, ez a technikai rész, ez a kormányzás technikai feltételének a megteremtése, tehát tulajdonképpen a kormányzati szerkezet konszolidációja, hogy ez részben HR kérdés, tehát tényleg kellenek emberek, ez a Magyar Péter, ez kicsit furá hangzik, és nem tudom, hogy pályázaton meg lehet-e találni az egészségügyi minisztérium helyettes államtitkárát, de én azért azt a felismerést kihallom belőle, hogy akkor mégiscsak eljutott ez a gondolkodási folyamat oda, hogy nem egy emberre van szükség, aki miniszterelnök, nem 12 emberre van szükség, akik majd miniszterek lesznek, nem csak 106 egyéni indulóra van szükség, hanem több ezer emberre van szükség, akiknek be kell menniük a közigazgatásba, és csinálniuk kell. Tehát ha sikerül elérni, hogy működtetni lehessen a jogrendszert, akkor kellenek emberek, akik működtetik a közigazgatást. Egy harmadik dolog, hogy, és ez szorosabban vett politikai kérdés, hogy hát el kell indítani tartalmilag a kormányzást, és szerintem ennek van egy olyan része, amit a nem tudom, gyors kislépéseknek lehetne hívni, hogy olyan ügyeket megcsinálni, amelyek a költségvetésen belüli, vagy a kormányszervezeten belüli átrendezést igényelnek, de mégis van lehetőség arra, hogy ebből az átrendezésből a valós életben érzékelhető pozitív változások következzenek be. Ez a családi pótlék körüli párbeszéd, most egyszer valaki kiszámolhatná, hogy a megduplázással mire megyünk, de most tényleg nem akarok ebbe belemenni, szerintem ez egy 6 évvel ezelőtti ígéret, amit kicsit kéne indexálni magát az ígéretet is, és a legfontosabb pedig az, és szerintem ez egy iszonyú fontos politikai ígéret kellene, hogy legyen az egész kampány folyamat alatt is már, hát ez az EU-s pénzeknek a kiolvasztása, ami azért nagyon sok mindent tényleg megváltoztatna, óriási politikai előny lenne, az, hogyha ezek a pénzek lennének, szerintem nagy mértékben megváltoztatná a politikai gondolkodást is, hogy helókodtunk, mert minek verekedtünk itt Brüsszellel, hogyha ezeket a pénzeket egyébként olyan dolgok révén haza lehet hozni, amitől nekem semmi bajom nem lesz, tehát nem költöznek be a szomszédba a migránsok, ha az egyetemi alapítványokkal csinálunk valamit, például eltörüljük őket, vagy megszüntetjük őket, viszont lesz egy csomó pénz, ami esetleg beindítja a gazdaságot. És akkor van egy kicsit nehezebb része, amire utaltam egy ponton, hogy hát mégis mit akarunk rendszerváltás szintjén, mire adunk megrendelést. Az én vízióm az nyilván valami olyasmi lenne, hogy nem egy restaurációt kell csinálni a 2015-i világ helyreállításával, hanem egy demokratikusabb demokráciát. Kétli Anna. Tehát, és akkor úgy kéne talán fölkészülni a kormányzásra is, hogy, és szerintem nem is nagyon lehet fölkészülni máshogy a kormányzásra, hogy azok a szakmai csoportok, szakszervezetek, civil szervezetek, amelyek vették a bátorságot és összegyűjtötték a tudást, hogy egy-egy konkrét politikai ügyben, egy tiltakozási mozgalom kapcsán megnézték, hogy mi van körülöttük, összeraktak már valamiket, hogy olyan bizalmi helyzeteket létrehozni, hogy ők ezt be akarják tölteni majd egy majdani kormányzati felkészülésbe, és létrejöjjenek olyan struktúrák, amelyeknek a révén ők alakítói, formálói lehetnek a későbbi kormányzati folyamatoknak, és ezt is azért mondom, szóval ez nem csak egy ilyen lilaság, hogy szeressük egymást gyerekek, hanem egyszerűen jobb minőségű kormányzáshoz jutunk, azon kívül szélesebb politikai alapokra épülő kormányzáshoz juthatnánk, hogyha ez a fajta kormányzati, illetve kormányzási elgondolás érvényesülne. És hát a legtágabb része az nyilván egy ilyen vízió. Ugye itt több ellentmondás van, legalább kettőt meg tudok nevezni. Az egyik az, hogy, vagy nehézség van, az egyik az, hogy mivel válság hozza létre a változás lehetőségét, ebből adódóan, aki elkezd kormányozni, az biztos, hogy válságot kell, hogy kezeljen. Ez lesz az egyik legszörnyűbb dolog. Vannak ilyen korábbi történelmi szituációk, amikor tulajdonképpen a felelősség azoknak a vállára kerül, akik nem felelősek valójában amiatt, vagy azért, hogy a válság létrejött, és akik megcsinálták a válságot, azok majd az első naptól kezdve rájuk fognak mutogatni, hogy de hát eddig nem volt semmi baj, most megjöttetek, és ekkora baj van. Ezért van szükség szerintem ezekre a helyreállító típusú gyors kis szakpolitikai lépésekre. A másik dolog, hogy ha azt mondtam az előbb, hogy Orbán Viktor pozíciója, mint a stabilitás fő és egyetlen garantálója megrendült, akkor ez szerintem azt is jelenti, hogy amire vár a magyar társadalom, az döntően egy új stabilitási, egy új biztonsági ígéret. És az az ajánlat, hogy valamit másképp fogunk csinálni, hogy titeket az egyébként szörnyű módon változó és tényleg nagyon veszélyes világban jobban meg tudunk védeni. Én valami olyasmi képet látok magam előtt, hogy lesz egy rövid időszak, amikor kinyílik egy olyasfajta változtatásnak a lehetőség, amikor azt lehet mondani, hogy mi most megváltoztatunk egy pár dolgot, amitől igazságosabb és szilárdabb lesz a társadalom, szilárdabb lesz a pozíciód, azért alakítjuk most át az adórendszert, azért nyúlunk hozzá az egészségügy finanszírozásához, mert ettől jobb lesz, és ezt most azért csináljuk, hogy utána stabilitás legyen megint. Tehát a változásoktól való megvédésnek az ígérete az, ami szerintem nagyon lényeges lenne, egy új stabilitás narratívájának a kialakítása. Ezt most nyilván nem fogjuk összerakni ebben a műsorban, vagy legalábbis gyanítom, hogy nem fogjuk ezt megtenni, de ugye az, hogy van egy csalódás, és van egy elégedetlenség a fönnálló rendszerre kapcsolatban, az azért van, mert ezt a stabilizáló funkciót többé nem tudja betölteni, és arra lehet tenni, és erre kellene tenni ajánlatot, hogy hogyan lehet egy másféle stabilitást létrehozni, ami még egyszer mondom, tisztességesebb, igazságosabb, szilárdabb, biztonságosabb, és ezért aztán pont azt kellene bebizonyítani, hogy Orbán nem is rólunk beszél már. Amiket ő mond, az annak már rég nincs köze a mi saját hétköznapi életünkhöz, és éppen azért sodorja veszélybe a hétköznapi emberek életét, mert már nem is foglalkozik velük. És aki ajánlatot akar tenni, az meg nagyon is ezen a téren kell, hogy elinduljon.
De közben az egy elég nagy kihívásnak tűnik, mert ez egy látszólagos ellentmondás, tehát változás és stabilitás egyszerre jelenjen meg.
Bocsánat, csak egy pár dolgokban hagyd egészítsem ki a Zolit, tehát a változás és stabilitás, ugye valami hasonló volt a valamilyen viccnek, hogy hogyan kell vicceseket mondani egy politikai jelöltnek, de most a komolyra folytva a szót, és csak egy pár dolgot hagyj egészítselek ki. Én szerintem a legfontosabb feladat, de ez egy nagyon nehéz politikai feladat az ellenzéknek, vagy az Orbán rendszernek a ellenzékének, hogy azt meg fogja elmagyarázni, és elmondani, és példákkal alátámasztani, hogy nem azzal a 3 millió emberrel van a baj, aki ugyanolyan honfitársunk, mint a Fidesz szavazók, hanem abban a pár ezer emberrel, aki ezt a 3 millió embert kihasználja, elkábította, megvezette, legfőképpen elárulta. És hogyha azt meg tudjuk, azt mondani, hogy mi vagyunk itt kb. Kicsit sajnos kevesebben, mint 10 millióan most itt Magyarországon, akiknek újra legalább egy pillanatig egymásra kéne találniuk, amiként nagyon, hogy mondjam, közhelyesen hangzik, de szerintem enélkül ez nem fog menni. És az első lépés az, hogy megmutatni azt, hogy akik a Fideszre szavaztak, akár 22-be is, azok egyrészt jobb hiány szavaztak rá, kettő hittek benne, három alternatíva hiányában szavaztak rá, négy jó volt nekik, amiket a Fidesz ígért. És elválasztani azt, hogy van ezeknek az elárulói, ez a pár ezer ember, akikkel majd foglalkozunk külön, akik a Orbán rendszer működtetői, főbb haszonélvezői, legnagyobb bankszámla tulajdonosai és az EU pénzeknek a hazavivői,
És van a többiek, akiknek hittek benne, vagy jobb hiány szavaztak rá, vagy érzelmileg vannak ott, vagy elegük volt az előző vezetésből, ami ezért érthető. És hogyha meg tudjuk azt mondani nekik, hogy figyeljetek ide, nektek is jó lesz, vagy jobb lesz, hogyha egy új rendszer lesz, és a rendszerváltásnak, meg a 2010 év fülkeforradalomnak most tényleg lesz egy valódi új fejezete, és amiket nem csináltunk meg, vagy a szüleink nem csináltak meg, az mi esetemben 89-90-ben, amit Orbán Viktor nem akart megcsinálni, mert nem is volt rá szüksége 2010-ben, és ezekből ugye, ezek ugye ilyen ciklikusságok, szóval a 89, nekem ez egy megrőzött mániám, hogy 89-90-ben lett a NER megírva, csak aztán kellett hozzávárni egy kicsit, hogy aztán ugye létrejöjjön. És nem szeretném azt, hogyha esetleg ez a dolog egyszer véget ér, és remélem meg az én aktív életemben véget ér, akkor pár év múlva valamilyen más módon visszatérjen ez a furcsa világ. Szóval az egyik az, hogy az a 3 millió ember, aki a Fideszre szavazott 22-ben, aki remélhetőleg kevesebben fog szavazni majd 26-ba, ne érezze magát rosszul ebbe az új világba. És ehhez azt is meg kell nézni, hogy mi a jó az Orbán rendszerben, amit adott, mert vannak jó dolga is. Szociális téren nem annyira, de mondjuk abban, hogy adórendszerben sok ember jól érzi magát, vagy abban, hogy azt gondolja, hogy van egy kiszámíthatósága, vagy azt gondolta, ami most már pénzhiányában nincsen, vagy van benne, aki azt gondolja, hogy adott neki egy becsületet, egy büszkeséget a nemzetpolitikai gondolkodásának egy bizonyos része, ezeket szerintem meg kell tartani, és be kell integrálni az új konszenzusba. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne érezzék magukat becsapva és kirekesztve. Mert szerintem a kirekesztés indítja megint azt a fajta rossz dolgot, hogy az embereket valakit le akarnak valakit győzni. Szerintem az Orbán rendszer ellenfeleinek az Orbán rendszer működtetőit kell legyőznie, nem a választóit. Ez közhelyesen hangzik, de nagyon nehéz ezt majd megélni. A másik, amit is a Zoira itt kapcsolódva, szerintem az egy borzasztó nehéz feladat lesz, hogy hogyan lehet azt nem visszahozni, hanem megteremteni, hogy legyen újra következményei az embereknek a tetteinek. Egy, kettő, legyen újra a norma, a jogszabály, a törvény ugyanolyan kötelező erejű mindenkire vonatkozóan. Én nem is tudom, hogy ehhez hány év kell, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Ami szerintem a legfontosabb, hogy azok az intézményi garanciák, amiket sokszor beszéltünk itt, de amik szinte elkövetetlenek, és látom azt, hogy Magyar Péter erről beszél, például, ami nekem korábban, akár egy pár év ezelőtt még hidegrázást kaptam tőle, hogy legyen akkor beépítve a két ciklusos miniszterelnökség, ez szerintem pont olyan intézményi korlát lehet, ami vissza tudja fogni az egyébként zabolátlan lovakat, hogy itt van egy ilyen, hogy itt csak két ciklusba kell gondolkodni, nem kell ellopni az országot, azért legyen utána a harmadik. És hogy mik a szakpolitikai kérdések, hát tudnánk erről napestig is beszélni, amit én egy dolgot kiemelnék, hogy nem szabad, és akkor ugyanaz a mátrix kérdése, szerintem nem szabad mindent úgy elfogadni, hogy akkor ez jó lesz így, és ez muszáj volt. És nekem ez a mániám, hogy a legnagyobb, mindenki által legfontosabb kérdésnek gondolt probléma az országban, az a szociális egyenlőtlenség, hogy hányszoros a különbség a nem a legszegényebbek, hanem a középosztály és a gazdagok között. És ebben igenis aktívan kell szerintem politizálni, és igenis aktívan kell ahhoz a szent tehénhez, ami igazából nem egy szent tehén, hanem egy ilyen fura posztmodern szent tehén hozzáállni, hogy például jó-e az egykulcsos adó-e az országban, vagy nem. Mert hiába mondja Orbán Viktor 168-szor, hogy ez nagyon jó, és annál igazságosabb dolog nincsen a világon, egyébként a magyaroknak a 80%-a ezt nem hiszi el. És persze, ilyenkor azt, hogy nem szabad valamit mondani, mert akkor majd rá elkezdenek vele majd démonizálni, hogy mire képes valaki. Én azt gondolom, hogy ez igenis egy olyan dolog, hogy a magyar egyenlőség felé, hogy abban az emberek magukat jó része az országban, abban az embereknek legyen pénzük, igenis kell egy beavatkozó gazdaságpolitika, és az, hogy világrekorddel áfa van Magyarországon 27%, az egy sokkal rosszabb, sokkal jobban szegényeket sújtó valami, mint ha azt mondanánk, hogy igen, vannak, akik ebben az országban tehetősek lettek a konjunktúra miatt, és őket igenis nekik többet kell majd befizetnie a közös kasszába, mint annak, aki nem a nyertese ennek a konjunktúrának.
Bocsánat, csak mondtad az adórendszert, hogy a családtámogatással ugyanez a helyzet, de nem akarom elszakpolitizálni a dolgot, tehát a brandet, mint a micsoda a Fidesz családtámogatási rendszer, azt nagyon sokan támogatják, ha a tartalmi elemeire kérdeznek rá a felmérésekben, akkor azt az egyenlőtlen elosztást, ami fennáll, azt nem támogatják, és ugye pontosan ez lenne a lényeg, hogy akkor egy másik politikai brendet kell létrehozni, ami az igazságos tartalmat képviseli.
És bocsánat, még két gyors
megjegyzés. Ez nem feltétlenül kerül többe, ez azért lényeges, bocsánat, csak hogy amikor 2011-ben átalakították a személyi jövedelemadó rendszerét, akkor az adórendszeren belül történt egy 450 milliárdos átcsoportosítás, megadóztatták a minimálbéreseket, konkrétan az történt, hogy a legmagasabb jövedelműek nem adózanak. Ilyen típusú változásokat tehát anélkül is végbe lehetne vinni, hogy az többbe kerülne a költségvetésnek, tehát csak a realitás miatt akarom ezt mondani, és ez rögtön teremt egy olyan politikai bizalmat, ami arra is alkalmas, hogy ez a politikai narratíva, hogy mitől vezet ez egy másfajta stabilitáshoz, az elmesélhető, teljesen igazad van az ellentmondással kapcsolatban, de közben meg én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy ez egy logikai sor. Tehát azt mondjuk, hogy ezt most azért változtatjuk meg, hogy utána biztos és szilárd alapokon álljon a közös életünk.
És még két dolog. Az egyik az, csak így érintőlegesen, az, hogy Orbán Viktor azt elleste a politikai elődjeitől, szerintem Hongyulától, de legfőképpen Kádár Jánostól, hogy a magyar nép alapvetően egy baloldali beállítottságú társadalom, fura módon baloldali, tehát kevesbé szeret adni, jobban szeret inkább kapni, de attól még egy csomó olyan lépés van, ami egyébként baloldali, és aztán le van öntve valamilyen fajta ilyen nemzeti vagy fideszes máza, szerintem azokat továbbra is kell erősíteni, és szerintem szabad egy csomószor olyan, akár radikális eszközhöz is nyúlni, ami szerint Orbán Viktor nyúlt a multik adóztatásával, a bank különadóval, a reklámadóval.
És mire használod?
Csak az, hogy mire használod ez a kész. Nem szabad ezeket elfelejteni, és kell valahogyan, ahogy mondta, vagy írta a Magyar Péter, hogy a Tiszában vannak jobboldaliak, baloldaliak, kiválások, zöldek, stb. Kell hozzájuk is beszélni majd a kormányprogrammal, hogy legyen nekik alternatív. És a harmadik, és a szintén a mániám, és ezt muszáj elmondanom, ahányszor csak tudom, az, hogy amit mondtam, hogy az az 2000-3000 ember, ugye akik üzemeltették, vagy működtették az Orbán rendszert, és hogyha megint úgy megyünk bele az új rendszerváltásba, hogy 89-90, vagy akár 2010-ben menj bele Orbán Viktor, hogy valójában következménye ezeknek a bűnöknek, ezeknek a lopásoknak, ezeknek a tetteknek semmi nem volt, tehát hogy 2009-ben, nem tudom, talán Varga Mihály, mert nem is tudom, kiegyezte azt, hogy mi fog történni majd, milyen elszámoltatás fog történni, és hány ügyben fognak majd indítani, semmi nem történt. És én azt gondolom, hogy ennek az a következmények nélküliségének iszuk egyébként már a 2010-es főkeforradalomban is a levét, és ugye nem akarjuk újra meginni ezt a folyadékot, ami ebből jön, ahhoz ebben szerintem nagyon komolyan, jogállami keretek között nem bosszúkány üldözéssel, hanem valóságosan kell lefolytatni ügyeket, és nyomozásokat, és végig kell vinni kérdéseket, mert amit mondasz, Zoli, a jogállamiság kérdésekről, ugye mindannyian tudjuk, nem azért nem jön ide az Európai Uniós pénz, mert hogy Orbán Viktor nem tudná ezt egy nap alatt megoldani. Egy nap alatt meg tudná oldani, mert azok, amiket vannak később, nagy része technikai kérdés. Az a kérdés, hogy meglépje azt, hogy ide engedi az európai ügyészséget, amivel ugye a magyar, hát finoman szólva is mondjuk, különleges módon működő ügyészség kap egy olyan párhuzamos intézményt, ami felül tudja egyrészt írni, kettő pedig elkezd nyomozni azokban a kérdésekben, ami az Európai Uniós forrásoknak az elköltésével kapcsolatos kérdésekben, hát hogy mondjam, azért az elmúlt 14 évben elég sok minden kérdés felmerült.
Világos. Amiről beszéltél, szerintem nagyon fontos, hogy ha egy új országot fog valaki most építeni, az legyen ugyanúgy országa azoknak, akik most fideszesek, de azért van itt egy csoport, akiknek most nem nagyon van politikai otthona, hogyha megnézzük azt, hogy kiket mérünk küszöb fölött, gyakorlatilag olyan baloldali párt, ami rendelkezne minimális támogatottsággal, nem nagyon van. Viszont azt látjuk, hogy a Tisza a rendszerváltás ígéretével, a Fidesz különböző ilyen jóléti szólamokkal, és a DK talán pedig azzal, hogy ők képviselnek valamiféle liberális baloldali irányt, mind-mind ezekre az emberekre lőnek. Egy kicsit akkor beszéljünk ezekről a baloldali szavazókról, akik most politikailag otthontalanok. Erről még egy kicsit mondjatok pár szót, mi a jelentősége nekik?
Hogy nem tudom, hogy mennyire vannak otthon nélkül, az biztos, hogy
egy részük szerintem most hátra teszi, vagy máshova teszi azt, hogy neki mi fontos, és fontosabb neki talán most az, hogy van egy remény, hogy lehet vége az Orbán rendszernek. Hogy meddig tudja ezt hátrébb sorolni a saját preferenciáit, az az a kérdés, hogy fognak-e, mondjuk a Tisza párt fog-e hozzá beszélni, tudja őket integrálni, tudja, az, ami nekik fontos, azokat is képviselni. Ha ezekre képes, szerintem akkor ez a bizalom sokáig fog fennmaradni. Az a kérdés, hogy hogyan tekintünk erre a rendszerváltásra? Arra, hogy utána majd megnyílik a lehetőség, hogy akkor lehet, amit mondtam a legelején, versengő pártokkal valóban demokráciát csinálni, üzemeltetni? És erre szól ez a felhatalmazás? Vagy arra szól, hogy nekem már igazából minden mindegy, csak ne legyen már az Orbán Viktor, mert egyébként el nem politizál. És ugye az, hogy ugye van egy ilyen, most ugye ez egy ilyen felkapott kérdéskör, hogy akkor most hány párt fog létrejönni a Tisza párt mellett, szemben, érte, stb. Én ezt több részre osztanám. Az egyik része az, ami szerintem a kevésbé vidám része, az az, hogyha valóban fejfej mellett van a két párt, akkor a Fidesz meg fog mindent tenni azért, hogy aprózza az ellenzéki választóknak a szavazatait, létre fog hozni jobboldali pártot, baloldali pártot, ilyen pártot, amolyan pártot, pénzzel, paripával, fegyverrel, média felülettel fogja
őket. Olyan lehetőséggel, hogy ők fontosnak látszódjanak.
Hogy ugyanaz, amit visszatérünk a hat csípra, hogy akkor igazából ez is ugyanolyan, mint az másik, és el sem lesz bábozni. Hiszen, még egyszer mondom, ha tényleg fejfej mellett van, akkor minden szavazat számít, az összesen le fog a Fidesz hajolni, mert az ugye ők az életükért, hogy mondjam, mennek, all-in-be lesznek, hogy ne érjen véget egyébként az Orbán rendszer. Szóval ez az egyik része, azok, akiket tényleg a Fidesz fog használni, szerintem lesznek ilyenek. Akkor van az a kategória, akik szerintem azok a jó szándékú emberek, akik azt gondolják, hogy nekik a Magyar Péternek az ajánlata, vagy a személye nem tetszik, és létre kell hozni valami mást, ami az ő szempontjukból a garanciája a demokráciának, vagy garanciájának, hogy ne az legyen, mint ami a Fidesz-szel történt. Szerintem ezek jó szándékú emberek, akik egy jó célért csinálnak, nem biztos, hogy annyira jó dolgot, és akkor én nem vagyok az, aki megítéli, hogy kinek milyen joga van létrehozni a bármilyen szervezetet vagy pártot, mert hogy mondjam, nem is szeretnék ebbe a pozícióba kerülni, csak abban azért igen, hogy az elmúlt 14 évben mindenkinek meg volt a lehetősége, tényleg, hogy baloldali pártot hozzon létre. Sokan próbálkoztak is vele, ugye volt Mesterházi Attilának is.
Ezt
most fölne soha. Nem sorolom fel.
Ezek volt mind... egy olyan vétó, amiben felsorolom.
Igen, de most nem fogom felsorolni, mert ez már kicsit tényleg ilyen, na mindegy. Szóval egy ilyen fura rep lenne. És hogy de ezek nem tudtak sikeresek lenni, hogy miért, biztos vannak egyéni utak is, meg csak sok minden más is van, de nem sikerült. És akkor van, hogy akkor most tud-e sikerül, vagy nem, ez politika kérdése. Én jelen pillanatban tanácsadóként azt gondolnám, de majd a Zoli is vagy erre vagy mond valamit, hogy a nagy politikai tér most egy új, valóban érdemi támogatása, és ez a fontos érdemi támogatás, ami azt jelenti, hogy valahol 10% fölötti párt legyen, mert ha 10% fölött van egy párt, akkor egészen már, na az egy másik szituáció, az egy koalíciós kényszer ilyen szempontból a Tiszának, de azt, hogy most a semmiből lenne 10-15%-nyi képviselet nélküli ember, ezt most így nem látom, de még persze lehet. És akkor erre van a harmadik, amire szintén szólnak a hírek, hogy akkor egyébként megválasztott különböző párpolitikusként, vagy saját egyesületben lévő polgármesterek és valamilyen fajta ilyen szerveződést csinálnak. Na és itt egy pillanatra hagy idézek el, hogy ennek szerintem normális demokráciában, hogy a polgármesterek egymásra találnak, és politizáljanak, és legyenek egy, nem tudom, politikai párt tagjai, ott talán van ennek jogosultsága, hogy mekkora népszerűsége lenne, azt nem tudom, talán nem olyan nagyon nagy, de az, hogy most egyébként 24-ben rájönnek bizonyos emberek, akik egyébként korábban pártokban voltak, hogy nekik a Tisza egy egzisztenciális kihívás, és most szólok itt, és az egzisztenciát most nagyon aláhúzom, és ezért elkezdenek egymással beszélgetni arról, hogy hogyan lehetne ennek valamifajta ellentartást tartani, ez szerintem, hogy fogalmazzak finoman, tehát nem is, hogy időszerű. És amikor 19-ben is ott voltam, tehát egy ilyen személyes tanúja voltam, amikor lett az akkor meglévő 3 megyőjogú város mellé még 7 megyőjogú város lett ellenzéki, plusz megnyerte Karácsony Gergely a főpolgármesterséget, plusz a követetek a nagy részét, na akkor lett volna egy lehetőség arra, hogy valami fajta közös szerveződés, nem pártot, szerveződést csinálnak, akkor mindenki úgy gondolta, hogy akkor a zseni ő magába, hogy nincsen szüksége a másikra. És szerintem az egy borzasztó nagy hiba volt akkor, na most 24-ben elkezdeni valami mást azért, mert nem ők, mert a hatalmukat veszélyben érzik, az szerintem az én általam elképzelt társadalmi felelősségbeállásnak az az, hogy akkor van egy közös cél, hogy akkor legyen vége az Orbán rendszernek, ami nagyon fura magyarázata, és nem tudok sajnos más látni benne, mint az, hogy valakik csak azért jönnek létre, hogy valami ellen legyenek. És a választópolgár ezt nem biztos, hogy annyira díjazza, főleg úgy, hogy korábban ugye egy egészen másfajta, nem tudom, étosszal álltak a saját maguk megválasztása mellett.
Zoli?
Hát a baloldali szavazókat illetően a rövid verziója itt is a válaszomnak az az, hogy tehát egy Megyesi Péter parafrázissal tudnék élni, ugye azt mondta 2002-ben, amikor a fideszesek nagyon meg voltak bántódva, hogy már nem az övék az állami tévé, hogy aki televíziót akar, az vegyen magának.
Vettek is.
És vettek is, így van. Na most ez a helyzet szerintem a baloldali párttal is, aki baloldali pártot akar, az csináljon.
Így van.
A kicsit hosszabb része ennek az, hogy ha bár én nagyon elkötelezett vagyok a tekintetben, hogy legyen Magyarországon erős baloldal, de fájdalom szerintem ez most nem az a szituáció, amikor a választókat ez izgatja a legjobban, beleértve a baloldali szavazókat is, ugye mivel nincsen egy markáns, erőteljes baloldali párt, amelyre ha ránéz egy baloldali szavazó, azt látja, hogy annak a megerősödése a biztosítéka annak, hogy az én érdekeim képviselve legyenek, hát ezek a pártok léteznek, akik magukat baloldalinak mondják, eddig is próbáltak erősödni, meg voltak is erősebbek, aztán mégse lettek kiszolgálva a baloldali szavazók, ebből adódóan ezek a baloldali szavazók ma abban gondolkodnak, hogy A. legyen politikai váltás, B. az a politikai erő, amelyik ígéri ezt a váltást, ez azért legalább egy pár olyan dolgot mondjon, amivel lehet azonosulni, és az a helyzet, hogy a fideszes társadalompolitikával szemben viszonylag nehéz nem baloldalibb dolgot mondani. Tehát minden az, tehát nagyjából minden és bármi az, és az a nem tudom, új igazságosság, tisztességesebb hatalom narratíva, amit annak az előbb legalábbis így a dallamát itt próbáltam megjeleníteni, hát az tulajdonképpen összeegyeztethető ezzel. Aki ugyanakkor elkötelezett a baloldaliság iránt, az persze szerintem ma sincs abban meggátolva, hogy hozzon létre vagy működtessen baloldali szervezeteket, amelyek egy másik politikai logikában, ha túl leszünk ezen a rendszeren, alkalmassá válhatnak arra, hogy önállóan megerősödve ezt nem mondom, hogy saját pólusként, de mindesetre egy alkupozícióba kerüljenek, és akár egy koalíciós helyzetet majd egyszer valamikor a távoli jövőben, vagy legalábbis egyáltalán a közélet befolyásolásának a szerepére törhessenek. Nem tudom, mennyire szükséges a polgármesterek pártjára is reflektálni. Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy itt én egy ilyen, szóval a politikában nagyon fontos a tempóérzék, és hogy 2019-ben én egy kicsit máshogy, tehát hogy mondjam, én elméleti oldalon vagyok érintett ebben az ügyben, én akkor ezt abszolút a legfontosabb lépések közé soroltam 2019-ben, hogy pont azzal jött létre a lehetősége az Orbán rendszerrel, a hatalommal szembeni egyensúly létrehozásának, hogy lett egy csomó ellenzéki városvezető, akik akkor egyébként pártokhoz tartoztak, és akkor részben a pártoknak is az lett volna a dolguk, hogy ezt a súlypontot engedjék átbillenteni azokhoz, akik közhatalmat gyakorolhatnak a választók felhatalmazása révén, és a polgármesterek lehettek volna egy ilyen megrendelő, diktáló, napirendformáló pozícióban, felismerve a saját legitimitásukat, ami a rájuk leadott voksokból keletkezik. Ez nem történt meg.
Ellenkezője történt.
Az ellenkezője történt meg, és úgy értelmezték a helyzetüket, hogy mindegy, most nem is megyek ebbe. Szóval, hogy inkább lefordultak el, nem akartam már lefalcolni kifejezést használni.
De most nincs itt a pillanat.
Most ugye inkább, szerintem ma egy polgármesternek inkább az a perspektívája, vagy hát legalábbis én így képzelem el, ha megpróbálom beleélni magam egy ilyen szerepbe, hogy ő azzal szembesül, hogy ő feltehetően egy olyan pártnak, vagy több olyan pártnak a támogatásával, vagy neve alatt lett polgármester, akik már alig vannak, vagy nincsenek is, miközben ő egy megválasztott polgármester, 5 évig ő rendelkezik ezzel a legitimitással, ülnek bent a képviselőtestületében olyan pártok, amelyek már csak a nevükben vannak, miközben a településen erősödik a Tisza párt. És szerintem a polgármester, az most ellenzéki polgármester, egy polgármester az arra törekedhet, hogy és ez szolgálja szerintem a saját személyes ambícióit is, de a, hogy mondjam, az ellenzéki működőképességet, meg akcióképességet is, hogy ő polgármesterként hogyan tud olyan helyzeteket teremteni, hogy együttműködést tudjon teremteni, valamilyen koordinációt, kapcsolatot tudjon kiépíteni azzal az ellenzéki erővel, amely tényleg létezik.
Hogy Zoli, egyetlen egy mondat, amit mondasz, és amit nem véletlenül mondtam ezt háromszor el, hogy a jelenlegi választási törvény szerint.
Okay.
Hiszen ugye pontosan tudja Orbán Viktor, jobban is tudja minden szempontból, mint saját maguk, akiket használ erre, hogy ilyenkor kell megnyitni a jogi lehetőséget arra, hogy na hát akkor, hát ez mégis egy plurális demokrácia, induljon mindenki, aki szeretne, legyen koalíciós kényszer, legyen minél több jelölt, lejjebb vinni a listállításnak a szabályait, eltörölni, vagy akár nem tudom, a DK-ra szabni, a parlamenti küszöb, hogy elkezdődjön egy olyan fajta beszélgetés a versenyről, vagy a felállásról, ami megint elvisz hónapokat, éveket az emberek életébe, ugye sok ilyen nem voltunk túl, és hagyj válaszoljak még egy kérdés, ami felmerült. Hogy hányszor mondták különböző politikusok, hogy aki nem az ő pártjára szavaz, az igazából a Fideszre szavaz, és akkor jönnek ilyen történelmi például, hogy Bajnai Gordon is ezt mondta, akkor ezt mondta, nem tudom, Márki-Zay Péter a kutyapártra, egy ilyen egészen ilyen posztmodern drámába, amiben Kovács Gergelyel vitatkoztak a nem tudom miről, és hogy most ugyanolyan, mint az előző kettő, és bocsánat, nem ugyanolyan, mint az előző kettő, mert hogy soha nem volt szerintem, néztük is, ilyen állapotban, hogy egy párt ilyen domináns szerepben, ilyen gazdasági körülmények között, ilyen a Fidesz számára rossz külpolitikai, belpolitikai helyzetben legyen, és ha valaki ezt mondja, hogy aki nem más a szavaz, az a Orbán rendszerre szavaz, akkor én azt kell, hogy mondjak megint nagyon szomorúan, és még egyszer mondom, az én ízlésémtől ilyen szempontból távol, mert én egy plurális demokráciában versengő több pártrendszerben hiszek, de a jelenlegi választási törvény alapján minél több párt indul azonos oldalon, annál nagyobb esélye van arra, hogy a Fidesz hatalomban marad, hiszen a választási rendszert így találták ki.
Amit Bálint mondott, ahhoz csak azt tenném hozzá, hogy ezt a mondatot, vagy ezt az okfejtést, ami a választási rendszer és a hogyan indulás összefüggésére mutat rá, ezt a ma háttérbe sorolódott pártok elmondták, ugyanúgy az elmúlt 10-valahány évben, lehet, hogy a gazdasági helyzet nem ilyen volt, biztosan nem ilyen volt, meg a csomó körülmény nem ilyen volt, de hogy a dolog lényege az, hogy többen megpróbálkoztak ezzel a domináns ellenzéki szereppel, és kudarcot vallottak, és soha nem jutottak oda, hogy hármassal kezdődjön a támogatásuk. És ez nem arról szól, hogy most valamilyen alaptalan földicsérés, szóval nem erről beszélünk, ezek 15 éve létező politikai szervezetek, amelyekről valamilyen ítéletet mondtak a választók, és lehet, hogy egyes politikusok sorsát akár még igazságtalannak is tartjuk, mert tényleg vannak baloldaliak, és nem csak olyanok, akik a címkével járnak, és vannak liberálisok, és nagyon tisztességes politikusok, de a helyzet mégiscsak az, hogy senki nem volt még ebben a helyzetben, és igazából hát az a kérdés, hogy létre lehet-e hozni olyan súlypontokat, amelyeknek a révén az alkupozíció kialakítható, ha nem alakítható ki, már pedig egyelőre én nem látom senkiben sem ezt az erőt. Nem is érdemes most aztán külön pár stratégiákba belemenni, akkor egyszerűen a versengés logikája lesz ez az újbóli blokkosodás. Polarizáció eddig is volt a magyar társadalomban, csak az a fura helyzet alakult ki az elmúlt másfél évtizedre, hogy a polarizáció nem képeződött le két politikai blokkban. És most két olyan politikai blokk látszik kialakulni, a Fidesszel szemben egy másik, jobban mondva, amelyiknek talán pont az lehet az előnye, legalábbis a választási kampány, hosszú választási kampány időszakában, hogy nem ideológikus. Ugye a Fidesz egy ilyen bezáródó szakaszban van hosszú ideje az eszmeiségét illetően. A Tisza pártnak És lehetett volna más is ez a kihívó, az lehet az előnye, hogy ilyen patchwork jellegű, hogy sok minden belefér, hogy sokan sok mindent bele tudnak látni, de nem olyan helyzetben van, mint mondjuk az LMP is volt ilyen helyzetben 7%-on, hogy 40%-ban van olyan helyzetben, hogy sokan sok mindent bele tudnak látni, és talán pont ez az, ami versenyképessé teheti.
Bálint Zoli, köszönöm nektek a beszélgetést. És köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten tehát nem lesz vétó, mert az amerikai választás miatt maratoni adás folyamat tartunk, 2 hét múlva pedig Egerből fogunk jelentkezni élőben, jegyeket megtaláltok a leírásban. Ha tetszett az adás, akkor kövessétek a Partizán YouTube csatornáját, és a vétót a podcast felületeken. Sziasztok!